Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma délutáni vendégünk nevében is nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Összhang műsorvezető szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. A hit ismeretelméleti értelemben kijelentések és az elméletek olyan elfogadását vagy tagadását jelenti, melyek közvetlen és azonnali igazolása semmilyen módon nem lehetséges. Az elfogadás tehát a teljes racionális bizonyítás hiányában esetleg, de nem feltétlenül, annak ellenére történik. A hitnek ezen értelmezése a filozófia és a pszichológia számára is problémát, gondokat és vizsgálati területeket jelenthet. De vajon milyen kihívásokkal néz szembe a hit és a vallás a mai szekuláris társadalomban, ugyanakkor milyen szerepet játszik a vallási tolerancia és együttműködés a mai világ konfliktusainak megoldásában? Témánk: a hit szerepe a modern világban. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165, tehát 0740-274-165. Köszöntjük az Összhang mikrofonjai előtt Veres László marosszentkirályi református lelkipásztort, a Maros Mezőségi Református Egyházmegye leköszönő missziói előadóját. Lelkész úr, jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat, a Marosvásárhelyi Rádió Összhang című műsorának hallgatóit, bárhol is lennének. Köszöntöm azokat, akik otthon ülnek, egyedül, magányosan vagy családban hallgatják most a rádiót. Köszöntöm azokat, tudok ilyenekről is, akik úton vannak és úgy hallgatnak bennünket, és köszöntöm azokat, akik talán kórházban vannak és ágyban hallgatnak bennünket. Mindenek előtt, kedves szerkesztő úr, köszönöm a meghívást, és kedves Tibor, köszönöm, hogy meghívást kaptam ismét ebbe a műsorba, és hát mindjárt az elején be kell vallanom, hogy nagy örömmel vállaltam ezt a beszélgetést, mert már a címe is és a megjelölt téma is olyan, ami engem gyermekkorom óta foglalkoztat. Olyan családban nőttem fel, ahol magától értetődőnek tűnt, és magától értetődő volt az Isten hit. És ez teljesen összefért a műveltségünkkel, a kultúránkkal, nem zárta ki egyik a másikat. Éppen ezért tinédzserként szenvedélyes vitákat folytattam barátaimmal Isten létezéséről. Csodálkoztam, hogy ők tagadják azt, ami számomra evidencia, magától értetődő dolog volt. Vita partnereim között annak idején, gyerekkoromban, diákkoromban voltak kevésbé műveltek, vagy kevésbé olvasottak, akik Richard Dawkins vagy Bertrand Russell érveit hozták fel Isten létezése ellen. Olyan neveket mondok, akiket ők nem ismertek, soha egyetlen sort nem olvastak tőlük, és mégis, mintha rajtuk nőttek volna fel, az ő érveiket használták fel az én Isten érveim ellen. De vitatkoztam olyan diáktársaimmal is, akik hozzám hasonlóan egyaránt rajongtak Shakespeare-ért és a Csillagok háborújáért, akik rajongtak úgy, mint én, József Attiláért és Szilvia Plettért, akik olvasták Rejtő Jenőt és Fekete Istvánt, akik olvastuk Mixátot és Stendhalt, akik Mozartért és a 80-as évek új hullámos zenekaraiért egyformán rajongtunk. Hát velük is vitatkoztam, közülük is néhányukkal, és ők meg azon csodálkoztak, hogy én meg hiszek Istenben, hogy számomra a hit és a tudás, a hit és a műveltség nem szárja ki egymást. Ismeretségi körömben a mai napig is vannak hívők és ateisták. A végső igazságot szenvedélyesen keresők, és ezek iránt látszólag teljesen közömbös emberek is. Lelkipásztorként folyamatosan azzal szembesülök, hogy bár templomba rendszeresen népünk csak a töredéke jár, de az úgynevezett Isten kérdést senki nem tudja megkerülni. Láttam, miként jutnak hitre kemény istentagadók, és ismerek hitüket vesztett embereket is. missziói előadóként pedig azzal a ténnyel szembesültem, hogy minden lelkes munka ellenére a templomba járó emberek legtöbb gyülekezetünkben egyre csak apadnak és apadnak. Viaskodunk sokan a kérdéssel, hogy mi történik, merre tartunk. Szóval úgy gondolom, hogy tartalmas és érdekes beszélgetésnek nézzünk elébe, ami érdekes, elgondolkodtató, töprengése késztető lehet minden hallgató számára, vallástól, felekezettől és világnézettől függetlenül. Tehát, kedves szerkesztő úr, nagyon köszönöm, hogy ebben a témában beszélgethetünk.
Mi köszönjük ismételten, hogy elfogadta a meghívást. Lelki pásztor úr gondolatát kihasználva fontosnak tartjuk, hogy mielőtt a mai témánkra térnénk, mondja el nekünk azt, hogy mi is a missziói előadó feladata. Említette az előbb.
Igen, ezt a kérdést is köszönöm, hiszen legutóbb valahányszor itt ebben a műsorban megfordultam, mindig elhangzott, hogy missziói előadó vagyok, most pedig az, hogy leköszönöm, missziói előadó. Reformátusok talán tudják, hogy mit jelent ez, de nem árt, ha valóban tisztázzuk, hogy mit is jelent ez a tisztség. A református egyházban a missziói előadót az egyházmegyei közgyűlés válassza, az adott egyházmegyében szolgáló önálló lelkészek közül. Mondhatnám, hogy olyan lelkészek közül válasszák a missziói előadót, akinek nem elég a maga baja, aki minden áron részt akar venni, részt akar vállalni mások munkájából és mások gondjaiból is. Egyházi törvénykönyvünk ugyanis így fogalmaz, a missziói előadó irányítja és ellenőrzi az egyházmegye gyülekezetében folyó missziói, szorvány és diakóniai munkát. Református egyházunkban a missziói előadó tanácskozási jogú tagja az egyházmegyei tanácsnak. Ezeknek terjeszti elő az ő terveit, majd nekik számol be azoknak a terveknek az eredményéről, sikeréről vagy kudarcáról. Ez így együtt egy kicsit úgy hangzik, mintha a missziói előadó egyedül kellene kitalálja, hogy miként lehet szebbé, jobbá tenni egy egész egyházmegye gyülekezeteinek életét. Olyan, mintha egyedül kellene megállítania az elidegenedés, a közöny és a szekularizáció romboló folyamatait. Ezt természetesen senki nem tudja egyedül megtenni. A marosmezőségi református egyházmegyében ezt úgy oldottuk meg, hogy év elején a lelkipásztorok összegyűltünk, és együtt terveztük meg az évet, azaz együtt beszéltük meg, hogy milyen közös rendezvényeink legyenek. Megosztottuk tapasztalatainkat, és együtt kerestük a mindenkit érintő kérdésekre a választ. Terveinkben, programjainkban gondosan odafigyeltünk arra, hogy minden korosztályt, egyházi munkacsoportot megszólítsunk. De még tovább is van, a missziói előadó az egyházmegyei vizitációnak is hivatalból tagja. Jelen kell lenni az esperesi vizitációkon, ez minden esetben egésznapos elfoglaltságot és feladatot jelent. És még ez még mindig nem minden, mert a missziói előadó munkája tömérdek irodai munkával is jár. A missziói előadónak küldik be a lelkipásztorok az évi lelkészi jelentéseket. Neki kell összesíteni az adatokat, neki kell elemezni és bemutatni a közgyűlésnek. Lelkész jelentéseinkben közel 200 kérdés szerepel, és ezek többsége így kezdődik. Hány? Hányan? Hányszor? Mennyi? Mennyiszer? Számszerű válaszokat kell adni. A száraznak tűnő adathalmazok mögött azonban örömök és bánatok, sikerek és csalódások húzódnak meg. A számadatok összesítésében ma már nagy segítségünkre van a számítógép és egy számítógépes program, ami összead és százalékot számol. Csak az adatokat kell beírni. Miközben 12 év alatt ezt a munkát végeztem, mindig mély tisztelettel gondoltam azokra az elődeimre, akik mindezt nagy lepedő papírosokon, ceruzával a kezükben végezték, és akiknek olykor még egy számológép sem állt a rendelkezésükre. Az összeadás, számolás, százalék számítást minden kézzel és fejben kellett elvégezzenek. 12 éven át nagy örömmel és hálás szívvel végeztem ezt a munkát, azonban 12 év után, most amikor általános választások voltak egyházunkban, illőnek találtam, hogy egy kicsit visszalépjek. Hagyni kell, hogy mások is lehetőséget és feladatot kapjanak. Szükség van új erőre és új szemléletre is. Egyházmegyénkben nagyszerű lelkipásztorok szolgálnak, úgyhogy erről a helyről is remélem hallgat bennünket. Személyesen gratulálok, és ismét gratulálok Szabó László, Marosvásárhely felsővárosi lelkipásztornak, aki egyházmegyénknek új missziói előadója lett. Isten gazdag áldását kérem az ő életére, és kívánom, hogy jó kedvel végezze, úgy, mint aki Istennek szolgál, és nem embereknek.
Lelki pásztor úr, kedves hallgatók, a mai témánk tehát a hit szerepe a modern világban, és innen az indító kérdésünk is, hogy milyen kihívásokkal néz szembe a hit és a vallás a mai szekuláris társadalomban?
Nagyon-nagyon-nagyon sok kihívással néz szembe a hit egy modern, egy szekuláris társadalomban. Olyan sokkal, hogy erre valóban pár mondatban vagy főbb pontokban nem tudok válaszolni. Kérem is a hallgatókat, hogy próbáljanak velem együtt végigjönni egy gondolatmeneten. Először is, mit is nevezünk szekularizációnak? Az értelmező szótár szerint a szekularizáció az a folyamat, amelynek során a valláshoz hit a társadalomban visszaszorul. Az emberek egyre jobban elfordulnak az egyházaktól, és a világ működésére a hit helyett racionális, tudományos magyarázatokat fogadnak el. Egy szekuláris társadalom tagjainak nagy többsége nem vallásos, nem követi semmilyen egyház tanait. Ez az értelmező szótár rövid és tömör megfogalmazása. Hívő emberként azonban inkább úgy fogalmazhatnék, a szekularizáció azt jelenti, hogy az Isten helyébe és az Isten által megszabott rendbe valami más nyomul be. Persze, akik még Isten létezését is tagadják, azoknak ezek az utóbbi szavak merő ostobaságnak tűnnek. Mindez, az egyháztól, az Istentől való eltávolodás azonban nem mai probléma. Éppen a Szentírás tudósít olyan korszakokról, amikor a maihoz hasonló események zajlottak le. Krisztus előtt körülbelül 800 évvel Illés próféta így siránkozik, egyedül maradtam az Úr követői közül. Voltak tehát még ilyen istenfelejtő korszakok, amikor az Isten hit annyira perifériára szorult, hogy szinte el is tűnt. Tény az is, hogy voltak akkor is, és vannak ma is, akik ezt a folyamatot örvendetesnek tartják. Ezek azonban nem foglalkoznak a következményekkel. Az a gond, hogy ott, ahol nem az egy Isten van a középpontban, nem ő határozza meg, hogy mi a jó és mi a helytelen, amikor az emberek nem egy irányt követnek, amikor az ember nem egy valakit követ, akkor az ember mindenkit követ. A szekuláris társadalom atomjaira hullik, ahol mindenki csak a maga érdekeire figyel. Nézzünk szét a világban. Széthulló közösségek, széthulló családok mindenütt. Na persze én tudom, hogy ebben a mai szekularizált világban sokan éppen ennek örülnek. Mindenki láthatja, hogy olyanok vagyunk sokszor, mint egy selejtes képregény szereplői, akik üres szövegbuborékokat kiabálnak egymásra. Korunkban olyan különböző érdekszövetségek vannak, olyan érdekkörök vannak, amelyek megpróbálják az embert valamilyen eszközzé alacsonyítani. Rendkívül kifinomult befolyásuk van és fondorlatuk van, amivel megtámadják már az óvodás gyerekeket is, az iskolásokat, a tinédzsereket is, mert megpróbálják át táplálni, hát mosni, ha így tetszik az agyukat, filmekkel, reklámokkal, zenével, mindennel, csak hogy az egyháztól, Istentől, a hittől, a közösségtől elidegenítse őket. Hadd mondjak egy jellemző példát. Képzeljünk most magunk elé egy átlagos családot, 4 tagú családot, apa, anya, 2 gyermek. A szülők dolgoznak, a gyerekek tanulnak, és ha nem is minden vasárnap, de rendszeresen eljárnak a templomba. A gyerekek gyerekkoruk óta aktívan részt vesznek a vallásórákon, a konfirmációi felkészítésen, sőt, még az ifin is. Aztán egyetemre kerülnek, főiskolára kerülnek, és külföldre kerülnek egy külföldi főiskolára, egyetemre. 2 évig nem jöttek haza. Amikor haza kerültek, megtudják, hogy édesapjukat a régi gyülekezetükben presbiterré választották. A 2 felnőtt fiatal döbbenten mered az apára. Apa, hát neked ennyire átmosták az agyadat 2 év alatt? Te hiszel még ebben a keresztény hülyeségben? Kérdezték a felnőtt fiúk. Mire az édesapa? Gyermekeim, kinek az agyát mosták át? A kérdés adott válaszom első fele tehát az, hogy ebben a szekularizált világban a legnagyobb kihívásunk nekünk, az egyháznak, hívő embereknek éppen az, hogy Krisztusnak engedelmeskedjünk még akkor is, amikor a világ azt bégeti, hogy ez nem helyes. És akkor is Jézus kell követnünk, és azzá kell válnunk, ami ő teremtett és akart bennünket. Így mondja, hogy ti vagytok a föld sói. még akkor is a föld sóivá, gyógyító erővé kell válnunk, hogyha mindenki ellenünk fordul, és világító erővé kell válnunk. Még akkor is, hogyha körülöttünk néha úgy érezzük, hogy nagy a hitetlenség és a hitetlenség sötétsége. Ez sem elég, nekünk Jézushoz kell vezetni az embereket, és ez akkor is, régebb is, ma is egy nagyon nehéz feladat. Nem csak a hiába valónak érezzük néha munkánkat, hanem veszélyesnek is. A szekularizálódó világnak nem csak az Isten iránti közöny az egyik jele, hanem van egy negatív előjelű érdeklődés is. Sokan hangosan, elszántan támadnak mindent, ami egyház, ami hit és vallás. És ez még mindig csak a kérdésre adott válasznak az egyik fele. A szekularizáció ugyanis politikai értelemben az egyház és az állam szétválasztását jelenti, és ez nem olyan rossz dolog. Nem baj az, ha az állam nem szól bele az egyház dolgaiba. Ne is szóljon bele, és ne is szóljanak bele a nem kormányzati szervezetek sem. Ne próbálják nekünk ők megmondani, hogy mi a helyes, mi az Isten szerinti, vagy mi az ember szerinti jó. A szekularizációval nem csak az a gond, hogy az emberek elfordulnak az Istentől, egyháztól, hanem az is, hogyha maga az egyház világiassodik el, ha az egyházba beszivárog a világi gondolkodásmód és értékrend. Jézsajás proféta így mondja, mindnyájan eltévedtünk, mindannyian csak botorkálunk, akkor ebben benne van a vallástalan és a vallásos tévejgés is. Kívás tehát, kedves szerkesztő úr, bőven van elég, ezt tudják a hallgatók is sokan, nincs mit tenni, imádkozni és tenni kell.
Maradjunk még itt ennél a kérdésnél. Érdekel az is, hogy miként találhatják meg a mai emberek a meditálást, a spiritualitást egy technológia által dominált világban.
Amit az imént a szekularizációról mondtam, egy pillanatig sem jelenti azt, hogy egy szekularizált világban teljesen kihalt volna az emberekből a spiritualitás és a lelkiség iránti vágy. Mi úgy vagyunk megalkotva, megszerkesztve, mondjam inkább így, mi úgy vagyunk megteremtve, hogy ösztönösen vágyódunk a lelkiség és Isten után. Az ember ösztönösen keresi a lelkiséget, a magasabb lelki élményt. Isten nélkül üres az élet, de szekularizált világban Isten helyett az ember Isten pótlékokat keres és pótlékokkal tölti meg az életét. Nagy kihívás a minden iránt is közömbös emberek megszólítása. Nagy hívás korunk bálványai elleni küzdelem. Isten helyett sokan inkább a pénzt imádják, és templom helyett a befásárló központokat tartják olyan kultikus helynek, ahol valami Isten tisztelet pótlékot kapnak. Erre mondja Jeremiás próféta idején az Isten, engem a friss víznek forrását elhagytak, és repett falu víztározókat vájtak, amelyek nem tartják a vizet. Tény, hogy a technológia által uralt világban könnyebb elnyomni a lelkiség iránti természetes, velünk született vágyat. Pár évvel ezelőtt egy püspöki vizitáción történt az egyik gyülekezetünkben, hogy a kerületi missziói előadó megkérdezte az iskolában a gyerekeket, hogy járnak a szüleik templomba. Sokan válaszoltak hangos nemmel. Hát mit csinál édesapád vasárnap? Kérdezte meg a lelkipásztor az egyik gyereket. Mire a gyerek így válaszolt. Egész nap az ágyon ül, és nyomkodja a telefont. Igen, némelyeknek az ócskapiac, másoknak a bevásárlóközpont, vagy annak a legfelső emeletén levő gyorséttermek jelentik a spirituális kielégülést. Senki ne értsen félre, nem arra biztatok senkit, hogy minden dobjunk el, hogy ez minden az ördögtől és a sátántól való, és térjünk vissza a középkorba. Isten pótlékot és repedezett falu víztározót találnánk bármilyen korszakban eleget. Nagy kiváltságunk, hogy Istennél találhatjuk meg a megnyugvást. A spiritualitás igazi értelme éppen ez, meghittségben lenni Istennel. Persze itt jön egy másik probléma, sokan mondják, hogy ők Istent sokkal inkább megtalálják kirándulás közben, a természetben vagy a csendes magányban, nem kell ahhoz templomba járni. Nincs okom vitatkozni ezzel a felfogással. Jézus maga is tanított arra, hogy az imádságunk, az Istennel való személyes, meghitt együttlétünk legyen az otthonunk legbelső szobájában. A kifejezés, amit Jézus használ, a tamelyon, egy kicsi ablaktalan helységet jelent, amit annak idején az éléskamra jelentett. Igen, lehet egy ilyen kis helyre is félrevonulni, egyedül lenni, ahol talán semmi más nem világít, mint a telefonunk képernyője, amin éppen egy áhítatot vagy igemagyarázatot olvashatunk. De nem maradhatunk ott, abból a belső szobából vissza kell térnünk a családba, a közösségbe. Arra is látunk példát, hogy Jézus valóban a természetben egy hegy tetején, vagy egy csodás kertben imádkozik magányosan. De innen is visszatér a tanítványok közösségébe. Vigyázzunk, éppen az a legnagyobb kísértés a világnak, hogy minket valahogy magányossá tegyen, és elszakítson a közösségtől, az emberek közösségétől.
Minden változik és átalakul, semmi sem olyan, mint 20 évvel ezelőtt, de hogyan változott például Isten képe az idők során, és milyen hatással van ez az emberek hitére?
Lehet, hogy meglepő lesz, amit mondani fogok most legalábbis sokak számára, hogy az Isten kép valóban sokat változott az évek, évszázadok vagy évezredek folyamán. Az Isten kép változása nem csak a vallásra, hanem a gondolkodásra, tudományra, sőt a művészetekre is hatással volt. Ha a kereszténység kezdeteire tekintünk vissza, akkor azt látjuk, hogy a Szent Háromság tanának megalkotása és megfogalmazása volt döntő hatással az európai gondolkodásra. Bár maga a szó, a kifejezés, a Szent Háromság nem fordul elő a Szentírásban, de a különböző igehelyek összegyűjtése, a felismerés, hogy azok milyen kapcsolatban állnak egymással, hogy mi az eredeti értelmük, és hogy mit jelent egyik külön, és mit jelentenek együtt, tehát ezeknek a rendszerezése elősegítette a struktúrált, rendszerező, európai gondolkodás megszületését. Benne van ez a rendszerező gondolkodás az apostoli hitvallásban, vagy benne van egy zoológiai atlaszban. Minden segített abban, hogy rendszeresen tudjunk gondolkodni. Bár a Szent Háromságtan másfél ezer éven át a felekezetek döntő többségében kétségbe vonhatatlan tantétel lett, a reformáció idején újabb reneszánszát élte. Felbukkantak újra a tagadói is, de ebben a korszakban született az az elv, hogy minden műnek három része kell, hogy legyen, aminek az a feladata, hogy a Szent Háromság egy Isten dicsőítse. Megjelenik ez a teológiai művekben, mondjuk a Heidelbergi KT-ban, megjelenik az irodalomban, gondoljunk Balassi Bálint verseire, ahol minden vers, minden szakasz, minden gondolat három részre oszlik, és megjelenik ez a hármas egység a zeneművekben is. Jó volt ez az egyensúly, mert később éppen az történt, hogy a Szent Háromság egy Isten hol egyik, hol másik személye háttérbe szorult. Egyik előtérbe, másik háttérbe szorult. Ha az elmúlt 150-200 év protestáns igehirdetését nézzük, azt látjuk, hogy a régi hirdetések középpontjában az Atya Isten, a Teremtő Isten, a jót jutalmazó, a bűn büntető Isten állt. Az ótestamentumi haragvó Isten. És mindenek felett a természet Isten, akitől esőt lehetett kérni. Aztán egyszer csak berobbant az ige hirdetésekbe Jézus alakja. Annyira, hogy a folyton Jézusozókat szektársoknak tartották. Aztán a Szentlélek vált hangsúlyossá. Egyre másra születtek azok a vallási közösségek, amelyek a mai napig virágzanak, ahol a lényeg az, hogy azt hirdessék, hogy ők vették a Szentlélek ajándékát, és ezt úgy mutatják meg, hogy a földön rángatoznak, fetrengenek, mintha valami vallásos extázisban lennének, és másokra, akiknél ilyen nincs, úgy tekintenek, mint valami fogyatékosokra. Végül pedig az Isten kép folyamatosan változik a mi életünk folyamán. Kezdetben nagyon-nagyon sok ember Istent valamilyen mindent látó, kukucskáló, büntető Istentként képzeli el. Van, aki meg is ragad ezen a szinten. Idő kell hozzá, míg az ember megismeri a Jézusban hozzánk lehajló ember szerető Istent. Végül pedig azt, hogy Isten és az ő fia Szent Lelk által bennünk lakozik, minket erősít, vezet és vigasztal. Még ennyit talán, hát ha belefér még a műsorba, hogy kinek milyen Isten képe van, az otthon és sokkal korábban kezdődik el, mint gondolnánk. Kutatási eredmények igazolják, hogy már magzati kortól elkezdődik a gyógyító vagy megbetegítő istenkép alakulása. Akartak, elfogadtak, szerettek bennünket, vagy nem akartak minket a szüleink? Ez egy nagy kérdés, és ez befolyásolja, hogy milyennek látjuk majd az Istent. Az édesanyja által átörökített istenkép igen meghatározó egy kisgyermek istenkép alakulásában, de az édesapa, a család viszonya is nagy mértékben befolyásolja azt. Ha valakinek durva, büntető édesapja volt, akkor az az Istent is mindig ilyennek fogja látni, aki elől menekülni és bujkálni kell. egy szerető, segítő, megértő földért édesapa mögött a szerető, megbocsátó, mennyei édesapa képe sejlik fel. Éppen ezért a közhiedelemmel ellentétben nem azokból válnak elsősorban templomos emberek, akik az édesanyjukkal, hanem akik az édesapjukkal jártak a templomba.
Lelki pásztor úr, zene nélkül folytatjuk az összhangot, hogy minél több tartalom beleférhessen a mai beszélgetésünkbe, és folytassuk a műsort azzal a kérdéssel, hogy mit jelent ma az Istenbe vetett hit, különösen a fiatalabb generációk számára.
Egyre mélyebbre hatolunk és megyünk a kérdésekkel és a lényeget illetően. Mit jelent a fiatalok számára az Isten hit? A hit nagyon-nagyon mély rejtett dolog. Nem mindig látszik, hogy kiben mi lakozik. A Szentírás beszél a hit gyümölcseiről, és a meglepő az, hogy ezek közül némelyek a magukat ateistaként meghatározó emberekben is megvannak. Amit a fiatalokban láthatunk, az az, hogy az őszinte gyermekkor után nagyon-nagyon sokan eltávolodnak az egyháztól. A fiatalkornak természetes velejárója az, hogy lázadnak minden ellen, ami régi, ami hagyományos, ami megkötöttség. És akárcsak az én egykori osztálytársaim, tinédzserkori barátaim és vitapartnereim, lázadnak nagyon sokszor a fiatalok Isten ellen is. Persze vannak, akiknél ez a folyamat nem zajlik le, mondjuk a konfirmáció után is aktív tagjai maradnak a közösségnek. Nagyon fontos a családi minta. De akkor is feltűnő, hogy az egykori hűséges vallásórások miként tűnnek el a konfirmáció után szinte azonnal a gyülekezetek közösségéből. És van még egy kategória, akikről egy pillanatig sem állítható, hogy háttal élnének Istennek, de a lelki sóvárgást, az Isten iránti vágyat a fesztivál hangulatú vallásos összejövetelekben és a fesztivál hallgató hangulatú vallási közösségekben keresik. Sokszor úgy tűnik, hogy elvesztettük őket. Én azonban jó reménységgel vagyok felőlük, a fiatalok felől. Az elvetett mag ki fog kelni, előbb-utóbb ki fog kelni. De az, hogy ki kelljen, ahhoz előbb meg kell otthadnia. Ha folyton azt vizsgálgatjuk, hogy mi van velük, miért maradnak el a templomból, akkor az olyan, mintha az elvetett magot naponta kiásnánk, és szomorúan állapítanánk meg, hogy elrothadt. És bár sok ember életében talán háromszor volt a templomban, mégis hittel vallom, hogy senki nem hal meg hitetlenül. Legkésőbb a halál pillanatában egyszer mindenki rádöbben, hogy éppen azzal nem törődött egy életen keresztül, ami a legfontosabb lett volna.
Lelki pásztor úr, mennyire fontos a különböző vallások közötti párbeszéd, és hogyan lehet elősegíteni ezt?
Amíg mi ebben a stúdióban nyugodtan beszélünk, és ameddig itt nyugodtan el vagyunk, és utána megihattunk még egy kávét is, késő este is, nem törődve azzal, hogy nem alszunk tőle. Szóval ameddig mi nyugodtan vagyunk, addig ebben a pillanatban is brutális háború zajlanak a világban, amelyek egy részének vallási oka van. Közel egy éve már annak, hogy Izrael szélsőséges muszlimok támadták meg. Civilek százait mészárolták le és hurcolták el. A túszok java mai napig nem került elő. Ezekben a percekben is bombák hullanak Izrael földjére, szélsőséges muszlim országokból. A szomszédunkban két magát keresztjének nevező nép fiai gyilkolják egymást, akik ráadásul ugyanahoz a felekezethez tartoznak. Ki küldi ezeket az embereket harcba? A mi hitünk szerint a háború nem Isten akarata. A háború az ember műve. A háború elrabolja az emberek életét. Szétroncsolt emberek, családok, árvák és özvegyek maradnak utánuk mindenütt. A probléma azzal kezdődik, hogy vannak vallások, amelyek éppen a gyilkosságot, a gyilkolást, a mészárlást, a háborút tartják Istenük akarata szerinti dolognak. Milyen párbeszédet lehet így folytatni? Nagyon jó lenne, ha különböző vallások és keresztény felekezetek képviselői, vezetői, mai modern szóval influencerei többet és komolyabban beszélnének egymással, és jobban keresnék a megbékélés lehetőségét. Van is rá példa, de a vallásos párbeszédnek ugyanakkor folyamatosan számos ellenzője is van. Nagyon merevek tudnak lenni a frontvonalok, és ha az egyik enged, a másik már is benyomul, diadalmaskodni akar felette. A párbeszédet azonban nem szabad lezárni. Az Európai Parlamentnek is van olyan képviselőcsoportja, amely régóta párbeszédet folytat az ortodox, katolikus, protestáns, zsidó és iszlám vallásokkal. Csak reméljük, hogy ez is nem csupán egy a sok gitterület és sóhivatal közül, amit az Európai Parlament működtet.
Nézem a megmaradt kérdéseket, hát felsorolnék belőlük egy párat, például, hogy milyen szerepet játszik a vallási tolerancia és az együttműködés a mai világ konfliktusainak megoldásában, vagy hogyan értelmezi maga a teológia az emberi szenvedést, és miért engedi meg Isten a szenvedést, és hogyan találhatunk igazt a hitben, mégpedig a nehéz időkben. Érdekel még az is, hogy mit tanít a kereszténység az elmúlásról és az örök életről, vagy hogyan segít a hit megbirkózni a halálfélelemmel és gyászsal, mi a bűn teológiai értelemben, és hogyan értelmezhető a modern élet kontextusában, és még folytathatnám azzal például, hogy hogyan működik a megbocsátás a mindennapi életben, és mit jelent Isten megbocsátása. Ön szerint ezeket a kérdéseket egy percben hogy lehetne összefoglalni, és mindegyikre, vagy akár egy pár mondatba, 3-4-5 mondatba valamit még a hallgatóknak elmondani?
Roppant izgalmas, érdekes kérdések ezek is, és nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül majd részletesebben beszélni is ezekről. Röviden talán annyit, hogy a tolerancia is egy olyan kifejezés, amit könnyen félreértünk ebben a világban. Elfogadni a másik embert, ez egy nagyon nagyszerű dolog, csak éppen az a problémánk, hogy lehet az ostobasságait, a hülyeségeit is elfogadni valakinek. Egy jó szülő rászól a gyermekére, hogy haza konnektorba villát akarna dugni. Egy olyan világban élünk, ahol rettenetes sok bűn történik, csak ez a kérdés, hogy vajon ki mit nevez bűnnek? Sokan éppen azt neveznék nagyszerű dolognak, amit olykor az egyház bűnnek és elítélőnek tart, és itt már is visszajutunk a tolerancia és az intolerancia kérdéséhez. Kinek van ebben igaza? Egy olyan világban élünk, ahol rettenetes sok borzalom történik, és sokan kiáltanak Istenhez, hogy miért engedi meg ezeket. Rá kell döbbennünk, hogy Isten bűnbocsánatából, jóságából élünk, és ez arra készített, arra vezet bennünket, hogy mi is folyamatosan tanuljunk megbocsátani egymásnak. Nem lehet haraggal élni, nem lehet gyűlölettel élni a szívünkben, és ha ez egyfajta végszó lehet, erről talán majd később beszélünk részletesebben, ne haragudjunk egymásra, tegyünk ma este is le lehetőleg minden haragot, gyűlöletet más ember iránt, semmi jóra nem vezet. Csak Isten tud megbékéltetni bennünket, és csak a szív, a lélek békéje nyomán tud szép dolog történni ebben a világban.
Talán ezért is szép ez a világ?
Azért szép ez a világ, mert Isten szeret bennünket, és Isten szerető tekintetében láthatjuk mi is szépnek ezt a világot. Szép ez a világ, gyönyörű dolgok vannak benne. Mi vagyunk azok, akik pusztítjuk, romboljuk, és vagyunk azok, akik megkeserítjük olykor folyamatosan egymás életét is. Ebből kéne kiszabadulni.
Így legyen, lelki pásztor úr, szép lassan az összhang végéhez közeledünk, a témánkat tehát. Nem tudtuk befejezni, de hát ez nem is gond, mert egy hét múlva mindenképpen folytatnunk kell ezt a beszélgetést. Gondolom, hogy elfogadja a meghívást.
Hogy ne fogadnám el, köszönöm előre is, nagyon bízom benne, hogy itt lehetek, hogy folytathatjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm tehát még egyszer a meghívást. Én is elbúcsúzom a kedves hallgatóktól. Isten áldása, szeretete legyen azokkal, akik otthon hallgattak bennünket. Őrizze meg azokat, akik úton vannak, vezetés közben, vagy kényelmesen hátradőlve egy ülésben hallgatnak bennünket, és ami mennyei atyánk erősítse meg a betegeket is, akik éppen azért hallgatnak rádiót, mert senkiük nincsen, akivel két szót válthatnának. Isten gazdag áldása legyen, maradjon velünk. Köszönöm még egyszer a lehetőséget, a meghívást.
Mi köszönjük, hogy itt volt velünk, élőben, kedves hallgatók. Hát ennyi fért a mai összhangban. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Veres László, Maros Szent Királyi Református lelkipásztor, a Maros Mezőségi Református Egyházmegye leköszönő missziói előadója nevében is. Elköszönök az összhang műsorvezető szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. de maradjanak továbbra is a Marosvásárhely Rádió ismert hullámhosszain. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.